Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a 2018-as évben várható fontos és érdekes tudományos események közül szemezgetünk néhányat. Végtagok visszanövesztése emlősökben.
Hiányzó végtagok regenerációja a test bioelektromos jereinek meghekkelésével. E merész elképzelés megvalósításán dolgozik 2018-ban is a Massachusetts állambeli Tufts Egyetem egyik kutatócsoportja Michael Levine vezetésével. A kutatók olyan elektromos mintázatokat fedeztek fel, amelyek az embrió fejlődését irányítják. Az elmúlt évben olyan módosításokat végeztek férgek kommunikációs mintáiban, ezeket a mintákat ők bioelektromos kódnak nevezik, amelyek hatására az állatok a test hátsó fele helyett fejet növesztettek, és fordítva. Levine és kollégái azóta vegyületek olyan koktélját hozták létre, amely képessé tette a békákat a sérült, levágott végtag gyorsabb visszanövesztésére. Következő lépésként a sokkal nehezebben regenerálódó emlősökben tesztelik a sejtek elektromos aktivitását megváltoztató hatású koktéljukat, amelytől az idén azt várják, hogy egy egér képes legyen visszanöveszteni egy hiányzó ujját, majd egy egész mancsát. Végső céljuk a kutatóknak, hogy elméletük ember végtagok visszanövesztését lehetővé tevő gyakorlattá váljon.
Már a mélyben kezelik az üvegcsontú magzatokat.
Az osteogenesis imperfecta köznyelven üvegcsontúság egy genetikai rendellenesség, amit már magzati korban az anyamében kezelne a Karolinska Intézet Cecilia Jötterström vezette kutatócsoportja. A kutató elmondta, hogy a csonttörések már a mélyben látszódhatnak. Az üvegcsontúságot a kollagén képződésért felelős hibás gének okozzák. A kollagén szükséges a csontok megszilárdulásához és megerősödéséhez, hiánya törékeny csontrendszerhez vezet. A kutató azt reméli, hogy elvetélt magzatok felajánlott szöveteiből kivont egészséges őssejtek beültetésével megelőzhetik a betegség kialakulását a még meg nem született babák esetében. A kutatócsoport 30 kezelés végrehajtására kapott engedélyt. A legtöbb esetben az édesanya köldök vénájába juttatott őssejtekkel kezelik a magzatokat a terhesség 20. hetében. A babák az első évükben további 4 megerősítő injekciót kapnak. Korábban néhány alkalommal ígéretes eredményekkel alkalmazták már az eljárást, de ez lesz az első olyan alkalom, amikor kezelésben nem részesülő kontrollcsoportot is bevonnak a kísérletekbe.
Kacskaringós út a pokolba. Újabb űrszonda indul a Merkurhoz.
A naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkurhoz indul 2018. októberében a Bepi Colombo, az európai és a japán űrügynökség közös két egységből álló űrszondája. A Merkur felszínén és környezetében szélsőséges sugárzási és hőmérsékleti viszonyok uralkodnak. Korábban mindössze 2 űreszköz járta a leginkább a mi holdunkra emlékeztető Merkurnál. Ezek megfigyeléseire remélnek magyarázatot az új szonda műszereitől. Miért van a kisméretű Merkurnak mágneses tere, miközben a Marsnak, a Vénusz és a holdnak nincs? Valóban több milliárd éves vízjég van az örökké árnyékos kráterek ajzatán? Lehetséges, hogy mégis belső erők hozták létre a bolygó síkságain felfedezett fényes lyukakat a geológiailag halottnak tartott égi testen? A csaknem 7 éves út nem lesz eseménytelen. Ahhoz, hogy a nap erős gravitációs terében sikeresen fékezhessen, igen kacskaringós pályát kell bejárnia az űreszköznek, eközben egyszer a Föld, kétszer pedig a Vénusz mellett is elhalad, és úgynevezett hinta manőverek után jut a Merkur közelébe.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
40 évvel ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokból Magyarországra a Szent Korona. Néhányan azt hitték, egy UFO maradványait szállítják, a keleti blokkban pedig gyanakvással tekintettek a műkincsek hazatérésére. Az évfordulóra a Debreceni Egyetem tanára, az MTA lendület Szent Korona kutatócsoport tagja könyvet jelentetett meg erről az időszakról. Glan Tiborral beszélgettem.
1944-45 tele Magyarországon a szovjet csapatok jönnek, a németek menekülnek. Mi történt a Szent Koronával? Hogy került az Egyesült Államokban?
Szálasír nagyon akarta a Szent Koronát, egyébként előle is elrejtette a koronaőrség egy rövid időre, de amikor kiderült, hogy arra akar felesküdni, akkor elő kellett ásni. Szó szerint elásták a koronaőrség pincéjében. És onnantól kezdve ő vitte magával Veszprémbe, Velembe, Kőszegre, utána át a határon az akkori német birodalom a mai Ausztria területére, és végül a koronaőrség megadta magát egy amerikai egységnek, és azt állították, ugye, hogy ők a koronaládát, a koronai ékszerekkel együtt adják át. Most már tudjuk, hogy akkor a korona ékszerek egy jelentős részét elásták, ugye egy benzines hordóban, Macénél a tóparton. Később az amerikaiak azokat is megszerezték, hozzájuk került a Palást és a Szent Jobb is, amit egy érseknél hagytak, egy salzburgi érsek plébánosnál, és a Szent Jobbot hazaküldték, a koronázási ékszerek pedig végül amerikai kézen maradtak.
Milyen állapotban voltak a korona ékszerek, amikor Amerikába kerültek?
Akkor már jobb állapotban voltak, ugyanis egy olyan katonai egység kezébe kerültek a többi magyar műkincsel együtt, amely egységet muzeológusokból, múzeumi kurátorokból toboroztak éppen azért, hogy a veszélybe került műkincseket megóvják, megvédjék. Ezek az egységek őrizték a Szent Koronát először Wiesbadenben, majd Münchenben, és utána, amikor kiderült, hogy nem egy német ország lesz, hanem kettő, akkor elvitték a Német Nemzeti Bank páncéltermébe, majd egy amerikai pénzügyi lerakatban, tehát a katonai parancsnokság mellett őrizték.
Mennyire tudták az Egyesült Államokban, hogy mi az, amit őriznek?
Sokan tudták, és sokan nem tudták. Tehát az az MFA ügynök, tehát az a műkincsmentő katonatiszt, akire ezt rábízták, ő a New Yorki Metnek volt később a kurátor, a középkor történés, tehát ő például pontosan tudta, hogy mi van a kezében.
Igaz az a legenda, hogy a koronát őrző ládára az volt ráírva, hogy sugárveszélyes anyag?
Így van. Valószínűleg ez egy konténer lehetett, amiben belerakták a koronát is, meg akkor már kiterítve egy fatokban tárolt palástot is. És az volt ráírva, igen, hogy sugárveszély. Ebből született az a legenda, hogy egy UFO maradványait szállítja.
Az is igaz, hogy Fort Knoxban, tehát ahol a legendák szerint az Egyesült Államok aranykészletének jelentős részét őrzik, ott volt a Szent Korona is évtizedeken keresztül?
Így van, de ezt a magyar külügy csak 70-ben tudta, meg 53 március végétől ott volt. Ott van a State Departmentnek, az amerikai külügynek is néhány raktárhelyisége, és ezek közül az egyikben őrizték a Szent Koronát, még külön lepecsételve. Tehát pontosan tudjuk, hogy 17-szer nyitották föl a szobát, ahol a Szent Koronát tartották. Ez gyakorlatilag másfél évente, nem egészen két évente egy ellenőrzést jelent.
Hogyan került haza a korona?
Úgy került haza, hogy a 70-es évek republikánus kormányzataival ellentétben a demokrata Jimmy Carter úgy döntött, hogy ő hazaadja. Tehát 69-ről, amikor megkezdődtek a kétoldalú kapcsolatok normalizálása, akkor fölmerült rögtön az elején Kissingerékben, hogy esetleg a koronát is hazaadják, akár egy mincentit a koronáért csereformájában. Csináltak egy ilyen mellette is ellene szóló érveket felsorakoztató belső tanulmányt, és aztán úgy döntötték, hogy nem szó se lehet róla. Viszont innentől kezdve éves szinten valamelyik amerikai újságíró, néha nyilván lehet, hogy magyar sugalmazásra, fölvetette az amerikai sajtóba, hogy vissza akarják adni. Nagyon heves tiltakozások voltak, ugye az emigráció részéről, és a Fehérház minden évben kiadta maga értesítését, hogy nem áll szándékukba visszaadni. 76. decemberig, tehát miután Ford már elvesztette a 76-os választást, még akkor is volt egy kísérlet belső körökben, hogy mi lenne, ha, akkor is az volt a válasz, hogy oldja ezt meg a következő elnök, ha akarja. Carter is mondhatta volna ugyanazt, hogy nem esedékes. Ha csak két évig ezt mondja, 79-ben már nem került volna haza a korona, mert ugye 79-ben elmérgesedett a szovjet-amerikai viszony, mind az iráni túszdráma, mind az Afganisztán elleni szovjet támadásokkal.
A szocialista államvezetésnek, amely ugye a népi demokráciában a monarchikus államberendezkedést tulajdonképpen teljesen elítélte, miért volt érdeke, hogy hazajöjjön a korona, illetve a koronázási ékszerek?
Ők ezt soha nem mondták meg, azon kívül, hogy a koronának itthon van a helye, de én nekem meggyőződésem, hogy valamilyen szinten ők is legitimációs tényezőnek tartották a Szent Korona birtoklását. Tehát a populáris változat a Szent Koronát annak az, hogy akinél a korona, annál az államhatalom, és ezek az emberek azért a Horthy korszak Szent Korona tanával nőttek föl. Tehát a visszaszolgáltatásban főszerepet játszó magyar diplomaták, mint Nagy János, aki korábban washingtoni nagykövet volt, most fejlett nyugati tőkés országokért felelős külügyminiszter helyettes, illetve Esztergályos Ferenc, aki meg a washingtoni nagykövetünk volt abban az időben, ők 26-27-es születésűek. Tehát 11-12 évesen élték meg a Szent István emlékévet. Ezek életüket meghatározó események voltak szerintem. Tényleg komolyan gondolom, hogy számukra is legitimációs kérdés volt, nem csak az emigráció számára. Az amerikai nemzetbiztonság, tehát az elnök közvetlen tanácsadói környezete pedig végig úgy kezelt, hogy ez legitimációs kérdés.
A szovjetek, illetve a szovjet blokk hogyan fogadta a koronaékszerek Magyarországra visszaszállítását?
Erre én is nagyon kíváncsi volnék, hogyha majd a megfelelő levéltári anyagokat megnézhetjük. A 97-es, 8-as titkosítás után akkor majd megnézem, itt a külügyi anyagok egy részét nem láttuk még. Nyilván kellett legyen egy ilyen ki nem mondott trianonozás a dologban. Román vonalon volt nagyon komoly feszültség, ezt tudjuk, mert így esnek valahogy Acél elnézte véletlenül ezt a Válasz Herdelnek és Adinak című cikkét, ami a Magyar Nemzetben karácsonykor és újévkor jelent meg két részben, és abból nagyon nagy botrány lett. Kicsit románok elnyomták azzal, hogy Ceausescu 60. születésnapja volt, de utána áprilisban, amikor Ceausescu az ENSZ-be ment, ott amerikai magyarok keményen megdobálták. Akkor szóba került az, hogy bánnak az erdélyibe, illetve a romániai magyar kisebbségekkel. És nyilván ettől több szomszédos országban is féltek.
Korona 1978. január elején tért haza. Mikor láthatta először a nagy közönség?
Január 31-én nyílt meg a kiállítás, a hivatalos kiállítás a Nemzeti Múzeumban, és hosszú időn keresztül napi 1000-1400 látogató volt. Ez azt jelentette, hogy ilyen 10 és 15 fő közti csoportokban terelték át a kiállításon az embereket az elején. Az első évben több mint 2 millióan látták egy amerikai jelentés szerint, ami nyilván magyar forrásokra épült.
A koronának van egy másolata. A másolat az mikor készült?
Ezt nem tudom egészen pontosan megmondani. Azt tudom, hogy amikor a 20. évforduló volt, és közös ünnepségek voltak Budapesten, illetve Washingtonban, akkor Göncz Árpád, az akkori köztársasági elnökünk egy erre az alkalomra készített hiteles koronamásolatot vitt magával, és azt magyar állam nevében átadta a Carter elnöki könyvtárnak. Volt még egy másik, ami a Vatikánban volt, amit egy műkincsrablóban, de 65-ben elrabolt, úgy, mint most nemrég a Dózsepalota kincsei közül néhányat, mert azt hitték, hogy az eredeti. Az biztos nagy meglepetés volt neki, amikor rájöttek, hogy nem.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.